Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteltünkön 369-es számú énekünket énekeljük, evangélikus énekeskönyvünk 369-es énekét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 10-es számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 62. oldalán található a 10-es számú liturgia. Benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal oltalmazz és ments meg engem. Légy kőváram, amelybe bármikor bemehetek. Mert Te vagy, Uram, reménységem, bizodalmam Te vagy ifjúkorom óta. Amen.
Dicsőség az Istennek a magas mennyekben, Fiúnak, Szentléleknek, mindörökké.
Kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, hozzád menekülök segítségért, mert bűneim erőt vesznek rajtam. De Te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nekem a Te kegyelmed, csak szállj meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség és jó
és együnk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, aki minden értelmet és kérést meghaladó módon hallgatod meg a hozzád fohászkodót, bocsásd meg mindazt, ami lelkismeretünket terheli, és add meg azt is, Urunk, ami meghaladja reménységünket, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Márk evangéliumában találjuk annak 7. fejezetében, a 31. verstől a 37-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Márk evangéliumával olvasom a 7. fejezet 31. versétől. Így szól Isten igéje. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidónon át a Galileai tenger mellé ment a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá. Effáta, azaz nyílj meg! És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgy, hogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el. de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték. És szer fölött álmélkodtak, és ezt mondták. Mindent helyesen cselekedett. A süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Amen. Ez Isten igéje. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten úrján, onnan el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és a közösséget. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 356-os számú énekünk eléneklésével. 356-os éneket énekeljük. Isten néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Mózes második könyvében, annak 34. fejezetében, a 6. verstől a 10. a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes második könyvéből olvasom, a 34. fejezet 6. versétől. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt neki. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnért a fiakat, és a fiak fiait harmad és negyed ízig. Mózes sietve letérdelt a földre, leborult és ezt mondta. Ó Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Az Úr pedig ezt mondta. Én most szövetséget kötök. Olyan csodákat teszek egész néped előtt, amilyenek nem történtek sehol a földön, és egy nép között sem. Meglátja majd az Úr cselekedetét az egész nép, amely között vagy, mert félelmetes dolgokat fogok cselekedni veled. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, nemrégiben a sajtó hírül adta azt, az örvendetes hírt, nem mindig csak horror, hanem emberi cselekedetek is szerepelnek a híradásban, hogy két ember megmentette egy harmadiknak az életét, mert míg az egyik az újjáélesztésnek a fogásait végezte, addig a másik telefonon kapcsolatban volt a mentő diszpécser központjából, és amit az telefonon vett a mentősöktől, továbbadta annak, akinek kész volt letérdepelni a rosszul lévő mellé, és így ennek a két embernek a együttműködése, és az a kapcsolat, ami a telefonon keresztül létrejöhetett azokkal, akik ismerik ezeknek a fogásoknak a csínyát, binyát, egy harmadik ember életét megmentették, az Úr még adott ennek a harmadik embernek egy lehetőséget. Mit ért volna ez a két tetrekész ember, hogyha nem lett volna kapcsolat? Mit ért volna ez a két jó szándékú ember, aki sajnálta azt a harmadikat, szerette volna, hogy ez a harmadik még tovább éli az életét a Földön, ne halljon meg. Világos mutatás nélkül nagy valószínűleg semmit. De mit ért volna ez az információ, ez a kapcsolat, hogyha nem lett volna két engedelmes ember, aki hajlandó volt a saját bölcsességét, gondolatát feladni, hajlandó volt egy távoli diszpécser központ munkatársának a segítségét venni. Hát nem ért volna semmit enélkül, a két engedelmes ember nélkül. Igénk így fogalmazza meg ezt a kapcsolatot, amiről a mai igényben szeretne velünk beszélni, hogy az Isten köztünk jár. Ez az a kapcsolat, amikor az ember direktben, közvetlenül úgy hallja az Isten szavát, hogy a szíve kész arra, hogy ezt meg is cselekedje. Köztünk jár az ige csodálatos kép. Nem azt kéri Mózes, hogy legyen az Isten egy igazságos bíró, vagy nem azt kéri az Istentől Mózes, hogy legyen egy engedékeny király, hanem azt mondta, hogy legyen közöttünk a te lényed, a te léted. Járj közöttünk. És nyilván nem nehéz visszaemlékezni arra, hogy a teremtéskor az Isten hogyan is rendezte az ember életét. Az Édenkerti történet leírásában látjuk, hogy amikor az Isten megteremtette az embert és behelyezte az élet terébe, amit így ír a Szentírás, az Édenkertbe, abban az Édenkertben az Istennel való kapcsolatuk ilyen volt. Szellős alkonyatkor, amikor az Isten sétál a kertben, akkor beszélget az emberrel, akkor keresi az embert. Amikor a nap heve után, most ezt a napokban érezhetjük, ez a 40 fok, meg a 40 fok körüli hőmérséklet az embert lenyomja, és amikor az alkonyat jön, szellős alkonyat, amikor kimozdulnak az emberek, amikor beindul az élet a mediterrán vidékeken, ezt a képet hozza a Szentírás, amikor úgy beindul az élet, akkor elkezdenek az emberek szellős alkonyatkor mozogni, és egymással kapcsolatba lépni. Ilyen volt az Isten és ember kapcsolat. Az Isten szellős alkonyatkor sétált a kertben, és találkozott az emberrel. Ez teszi teljessé az emberi létet. Ez az a teremtési, tökéletes emberlét, amit egyébként a Szentírás életnek nevez.
mi kialakítjuk az örök léttel, mert sokszor a biológiai életre gondolunk, amikor az Isten az életről beszél. Tehát ez az a lét, ez az az ember lét, amire az Isten teremtett bennünket, amit életnek nevez, és ami alapvetően örök lét. És legérthetőbben ez a kép fejezi ki azt, hogy az Isten által adott élettérben az ember és a teremtője, az ember, aki az életét ott éli, ott kell, hogy élj ebben az édenkertben, ebben az élettérben ott jár, kell az Isten. Olyan közvetlen és személyes kapcsolata van, mint amikor egy-egy faluban kiültek az emberek a padra, és elkezdtek beszélgetni, kommunikálni, pletykálni, meg mindenféle dolgokat csinálni, de kapcsolat volt, ilyen eleve volt a kapcsolat, és az Isten igény ezt hozza elénk, hogy az Isten ilyen közel volt az emberhez. Ennyire közvetlen volt a kapcsolat. Ilyen jó volt, mert az Isten ott járt kell, mint hogy az emberek járnak szellős alkonyatkor, és elevenedik meg az emberek közötti kapcsolat, kommunikáció. Ez a kapcsolat élteti az ember, ez adja meg az embernek, az ember életének a lényegét. Érdekes volt látni, nem tudom, biztos emlékeznek a testvérek, nemrégiben történt, hogy Csillében, egy részbányában bent rekedt sok ember. És amikor kijöttek ezek az emberek, a művezetőjük, aki egyébként megint jó látni, hogy művezető volt akkor is, amikor nagy balhé volt. Ő volt akkor, aki meghatározta, hogy mit csináljanak, és a többiek hallgattak rá, tehát tényleg egy jó művezető és egy jó csapat volt lent ott a bányában. Amikor kijött, azt mondta, hogy az első 17 nap rettenetesen nehéz volt, amíg nem volt kapcsolatunk a külvilággal. És még utána több mint 50 napot töltöttek bent, és azt mondja, hogy ez nem nehéz. Az első 17 nap volt nehéz, tehát miért volt nehéz? Azért, mert nem volt kapcsolat. Teljes bizonytalanságban voltak az életükkel kapcsolatban. Amikor megjött az információ, megjött a fölülről jövő ajándék, megint Isten és ember kapcsolatának olyan jó hasonlata vagy képe. Ez megjött a fölülről jövő ajándék, amely életet hozott számukra, mert ételt is küldtek. De sokkal több volt az, hogy beszélhettek a feleségükkel, beszélhettek a családtagjaikkal, és tudhattak arról, hogy hogyan áll a kimentésüknek a helyzete. És az ember így fogalmazta meg, hogy az első 17 nap rettenetesen nehéz volt. Utána még több mint 50 napot, tehát majdnem 2 hónapot töltöttek bent, de arra nem mondta, hogy nehéz volt. Mert kapcsolatban állhattak a külvilággal. Tudtak beszélni azokkal, akiknek a kezében volt a sorsuk, akik megoldást hoztattak számukra. Tehát a kapcsolat mentette meg őket. A kapcsolat miatt nem őrültek meg abban a helyzetben. A kapcsolat miatt nem kezdtek el rendszertelenül viselkedni, vagy gondolkodni, hogy aztán egymás meg maguk kárára is legyenek. A kapcsolat volt az, ami megtartotta őket. És a bűn, az ember életében a bűn, ahogy a édenkerti történetben látjuk, a bűn az, hogy az ember elrejtőzik ezelől a kapcsolat elől. Ahogy olvassuk az igében, szellős alkonyatkor az Isten jár a kertben, az ember pedig mit csinál? Észreveszi, hogy mezítelen, és elbújik az erdőben, elbújik a fák között. És ezt nevezi a Szentírás bűnnek. Az ember az Istentől elválasztja az életét. Ez a bűn, és ez teszi tönkre az ember életét, és ennek lesz a következménye az, hogy az ember élete teljesen tönkre megy. És a mai ember is ugyanígy bújik az Isten elől. A mai ember is ugyanígy elbújik az Isten jelenlététől, az Isten szavától, az elől, hogy az Isten beleszólhasson az életébe, belenyúlhasson az életébe, rejtőzködő életet él, csak nehogy találkozni kelljen az Istennel, nehogy szembesülnie kelljen azzal, hogy mi az Istennek az akarata, netán hogyan látja az Isten az ő életét, mezítelen vagyok, mondja Ádám, vagy nehogy az ember szembesüljön a mezítelenségének a rúgtságával. Elbújik ezért Isten elől, és azt gondolja, hogy ha elbújt, akkor nincs meg az a bűne. A mai igénk történeti hátteréhez hozzátartozik, hogy Isten népe, amíg Mózes a hegyen volt, azért, hogy az Istentől, az Úrtól elvegye a 10 igét, az Istennel való kapcsolat lehetőségét, akkor nem mobiltelefonnal volt kapcsolatban az ember, hanem kőtáblán keresztül. Az Istennek a szava, Istennek az élő szava került, az élő igéje került a kőtáblára, ami Mózes fönt van azért, hogy hozza az Istentől, addig Áron vezetésével a nép, ismerjük a történetet, aranyborjút farag magának, készít magának egy Istent, megindokolja, hogy miért olyat, meg miért úgy, el is hiszik egy darabig, hogy alapvetően arról az Istenről beszélnek, akit kihozta Egyiptomból, de egy idő után elkezdenek az aranyborjúnak áldozni. És amikor lejön Mózes a hegyről, akkor az Isten igéje, az Istennel való kapcsolat eltörik, tönkre megy. Ez az előzménye a most felolvasott igének. Később látjuk, hogy a mai igényben, hogy Mózes odaáll az Úr elé, és megszólítja, néven szólítja. Így írja az ige, hogy nevén szólítja az Istent. Istent nem lehet néven szólítani. Nem lehet az Istennek azt mondani, hogy Jahve, vagy Jehova. Nem lehet az Istent néven szólítani. Most itt azt olvassuk, hogy Mózes nevén szólította az Istent, és az Isten elment előtte. Beszélt Istenhez Mózes, és aztán megszólal az Úr. 6. vers 2. felétől olvasom, hogy mit mondott az Úr. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer évig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnért a fiakat, és a fiak fiait harmad és negyed ízig. Érdekes Mózes reagálása. Érdekes, hogy Mózes ezeket a szavakat hallva az Istentől, miképpen vélekedik. Nem így mondja, de most az én szavaimmal. Uram, nagyszerű ez az Ószövetség. Nagyszerű, hogy te elmondod a törvényedet, és azt mondod nekünk, hogyha betartjuk ezt a törvényt, akkor te majd megáldasz bennünket, hogy a 10. versben olvasunk, csodákat teszel közöttünk. Nagyszerű ez az Ószövetség. De mi kemény nyakú, meg kemény szívű nép vagyunk. Nekünk az Új Szövetségre lenne szükség. Persze mondhatjuk azt, hogy bölcs dolog innen visszatekinteni, amikor már tudjuk, hogy Isten valóban elhozta ezt az Új Szövetséget. De Mózesnek a szavából ez érződik ki. Ez érződik ki, hogy az Új Szövetség, az, amit az Isten mond, az Mózes számára kevés. Azt mondja, hogy több kell, Uram, járjál itt közöttünk. Megint ez, amivel kezdtem a mai életet, és járjál közöttünk. Nekünk erre van szükség. Nekünk arra van szükség, hogy te ott legyél úgy, mint hogy Ádám és Éva életében jelen voltál a mindennapjainkban. Nekünk arra mindennapi kegyelemre van szükségünk. Nekünk arra mindennapi megtérésre van szükségünk. Nekünk arra mindennapi kapcsolatra van szükségünk, amit egyedül te tudsz megadni. Óriási ajándék, hogy megáldod ezerízig azokat, akik figyelnek a szavadra. Meg óriási figyelmeztetés is. És elrettentő, hogy megbünteted az atyát bűnéért, a fiakat is, harmad, negyed ízig. Köszönjük, hogy ilyen kegyelmes Isten vagy te, hogy ezer ízig megáldod azokat, akik a tiéd, de nekünk szükségünk van a naponta megújuló kegyelmedre. Nekünk szükségünk van rád, Uram, nem a szavadra, nem a törvényedre, hanem a jelenlétedre. Mert nekünk kemény szívű, kemény akú népnek arra van szükség, hogy naponta meglátogass, naponta kapcsolatban legyünk veled, mert semmit sem ér az életünk anélkül. És olyan jó ezt nekünk innen nézni az Új Szövetségből, hogy ez valóság lett Jézus Krisztusban. Valóban azt látjuk, hogy Isten eljött az emberhez, itt járt közöttünk. Valóban Jézus Krisztuson keresztül, a Golgotán keresztül bocsánat van a bűneinkre. Isten megbocsátotta mindannyiunk bűnét, mindannyiunk hitszegését. Nem hagyta büntetlenül. Megbüntette, de Jézus Krisztuson. És mi vehetjük bűneink bocsánatát Jézus Krisztus érdeméért. Szentlelke által így jár közöttünk, mert mi kemény szívű, kemény nyakú, engedetlen, előle bujkáló emberek vagyunk. De az Isten Szentlelke elhozza számunkra a világosság. Elhoz számunkra olyan élethelyzeteket, amikor muszáj megállnunk, amikor muszáj elcsendesednünk. Sokszor emlegetjük a csendes heteket, vagy csendes hétvégéket, hogy amikor az Isten elé odaállunk, és az Isten jár közöttünk, amikor olyan szoros a kapcsolat, olyan világossá lesz minden, és jövünk haza a csendes hétről, megújulva, Jövünk haza a csendes hétről új odaszállással. Látjuk, hogy mi a probléma, és tudjuk, hogy mire van szükségünk, és tudjuk, hogy erre kell haladnunk. Csak hát persze a kísértő is itt van a világban, az ördög tevékenykedik, és ezt a kapcsolatot rontja le. Olyan, mint hogyha valaki beépített volna egy zavaró készüléket annak a két embernek a mentővel való kapcsolatába, és a telefon nem működött volna, és ott lettek volna, mit csináljunk? Ezt mondták már, hogy nyomjuk a szívét, vagy a melkasát. De mit csináljunk még? Hányszor, meg hogyan? Ha megzavarodik ez a kapcsolat, akkor az ember nem tudja megélni az életét, nem tudja véghez vinni az életét. Nincs olyan tapasztalat. Sokan azt gondolják, hogy öreg hívő, sok mindent megtapasztalt, ezért már az élethelyzetben elboldogul. Sajnos nincs így, vagy hál' Istennek nincs így. Nincs olyan élettapasztalat, amiben az ember meg tudja állni a helyét, mert mindig az a köztünk járás szükséges, amiről ez az ige beszél, meg a teremtés története beszél. Istennel való szoros kapcsolat az, amely aztán számunkra elhozza a világosságot, meg elhozza azt a zörgetést is, amiről a Szentírás beszél, Isten bekopogtat az életünkbe alkalmasint, belép, és próbál megszólítani. Megállítani, megszólítani, megigazítani az életünket. Amelyből aztán fakad az új élet, fakad az Istennel való kapcsolat, rendeződik az Istennel való kapcsolat, és ebből jön az élet, amin az Isten teremtett bennünket, jön az édeni lét, amikor az Istennel való kapcsolatom rendezett. Lehet, hogy sok minden rossz. Lehet, hogy anyagilag nagyon rossz állapot, lehet, hogy az egészségem nagyon rossz. Lehet, hogy egyedül vagyok, de az Istennel való kapcsolatom megadja az emberi létnek a lényegét és értelmét. És ezért tudok élni itt a földi létben, és ezért van ott a szívemben az a reménység, hogy az Isten elkészítette azt a helyet, amely az örök létben lesz nekem. Ez az átmeneti időszak, kinek mennyi, van, akinek nagyon rövidre sikeredik, van, akinek nagyon hosszúra, sokan meg szétszóródunk itt a kettő között valahol, befejeződik az életünk, megállunk az Isten előtt. De az Úr elkészítette a fiában, az Úr Jézus Krisztusban azt a helyet is számítva. Nagy dolog, hogy az Isten csodákat tesz a nép előtt, nagy dolog, hogy az Isten nevét csodálják a rajtunk végbevitt cselekedetei keresztül, de igazából nekünk arra van szükség, hogy az Isten közöttünk járjon, az Isten velünk legyen, a vele való kapcsolat tiszta, zavartalan legyen, mert akkor jöhet bármi. Jöhet bármilyen nehézség, jöhet bármilyen öröm, nem leszek annyira keserű, hogy elhagyjam az Istent, és nem fuvalkodik fel a szívem annyira, hogy elhagyjam az Istent. Hanem ott maradok mellette a vele való kapcsolatban, mert tudom, hogy számomra ez a lét. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te elhoztad számunkra ennek a csodálatos Istennel való kapcsolatnak a lehetőségét. Köszönjük, hogy Te megváltottál bűneinkből, fölszabadítottál bennünket arra, hogy megismerhessünk Téged, hogy hallassuk a szabadat, hogy tudjuk azt cselekedni, hogy megállhass bennünket. Hálás a szívem, Uram, azért, amikor arra gondolok, hogy ezt a világot olyan csodálatosra teremtetted, szépre, jóra, tökéletesre, és benne elhelyeztél bennünket, embereket, hogy az életünk szép legyen, tökéletes legyen, megfeleljen annak a teremtési akaratnak, amit Te helyeztél ebbe a világba. Köszönöm, Uram, hogy Te ilyen tökéleteset alkottál. Add meg, hogy egyikünk se legyen olyan bátor, meg olyan félünk se, hogy elrejtőzzen előled. Add meg, hogy ez az élet, ez a lét, amit számunkra adtál, ez kívánatos legyen a naponta való megélésre, és rajtunk keresztül sokak számára legyen érdekesség, kívánatossá, a benned való lét, a veled való kapcsolat. Köszönöm, hogy nem rajtad múlik, Urunk. Köszönjük, hogy elküldted Jézust megváltónak, szent lelkedet pedig vigasztalónak, pártfogónak, és tapasztalhatjuk ezt nap-nap után. Újítsd meg, Uram, kegyelmedet rajtunk. Erősítsd meg bennünket a benned való létre, hogy az örök élet ajándéka valóságra lehessen mindannyiunk számára. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Helyettesítés lesz, mert hogy mai naptól elmegyünk egy szolgálói együttlétre, Biatorbágyra, utána pedig szabadságra, úgyhogy egy vasárnapon nem leszünk itt a gyülekezetben, 9-én vasárnap már visszaérkezünk a gyülekezetbe, ha élünk és az Úr akarja. Ezen a héten megindul a Babalona kör, az a lap, amit már osztottunk a gyülekezetben, tartalmaz annak a családi, azoknak a családi programoknak a lehetőségét, amely már most indul csütörtökön 9:30-tól Babalona kör formájában. Szeptember 28-ától pedig, vagy 28-án pedig a fiatal házasok vagy házasulásra készülők együttléte, és 29-én pedig az a családos csendesnap, amit Pálegyi Feri bácsi fog vezetni. Ezekre az alkalmakra szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és kérem a testvéreket, hogy hirdessék is, és hívogassanak a környezetükből, hogy minél többen ott állhassunk Isten előtt, az élet ura előtt, az, aki meg tudja adni számunkra a házassághoz, meg a gyermekneveléshez valót is. Sűrű program van mögöttünk, bizonyára testvérek is sokan szembesültek azzal, hogy embert próbáló feladat volt a gyülekezeten. A 17-től kezdődő cigány konferencia, közös asztal konferencia, illetve az augusztus 20-ai csendes napunk sokak számára volt megterhelő. Köszönöm azoknak a segítségét, akik nap-nap után megújult erővel tudtak jönni, és főztek, meg takarítottak, meg végezték azokat a munkákat, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy ez a 60-80 ember, meg aztán a csendes napon 200-300 ember, nem csináltunk rovancsot, nem tudom hányan voltunk pontosan, illetve az emberek megkaphassák azt, ami szükséges a csendes héthez, meg a csendes naphoz. Köszönöm, hogy olyan gördülékenyen mehetett minden, akik ebben szolgálatot vállaltak, fordítsa az Úr az áldását vissza rájuk. Akik itt voltak és tapasztalták ezt, nagyon nagy örömmel vették, hogy sokan dolgoztak értük, és nagyon sok áldást nyertek ezeken az embereken keresztül. Fordítsa az Úr ezt az áldást vissza azokra, akik részt vettek benne, és hadd lehessünk Isten kegyelmében, szeretetében és áldásában. Jó volt a cigány közös asztal konferencia, sokfelől jöttek cigány emberek, akiket évek óta ismerek, tudom, hogy honnan jöttek, miből jöttek, milyen fejlődési szakaszon az életükben, mit harcoltak, meg mivel küzdködnek még. Jó látni, hogy az Isten cselekszik közöttük, és az a reménységünk, hogy nem hiába való a munkánk, és nem a levegőt öklözzük, hanem Isten hasznos eszközeiként lehetünk ezeknek az embereknek az üdvösségéért. A csendes nap sokak számára, akik vendégek voltak, felemelő érzés volt. Egy fiatal asszony, aki egy modernebb gyülekezetben éli az életét, számolt be nekem arról, láttam, hogy folyamatosan könnyezett a szeme. A gyerekkorában egy ilyen hasonló típusú gyülekezetben élt, ahol a tradicionális hallelujás, meg dicséretekes énekeket énekeltek, és bizonyságtételek hangzottak el, meg olyan egyszerűen élik meg az életüket, mint hogy mi éljük meg, hogy nem csinálunk nagy fenekét a dolgoknak, hanem a lényegre törően Isten szava igé legyen közöttünk. Mondtam, hogy gyermekkorának a szép emléke ez, Séter Feli bácsi gyülekezetébe jár, és jó látni, hogy a 21. században sem kell más az embernek, mint az Isten igéje, az Isten igéhez való ragaszkodás, és az Isten igének a megélése. Jó volt tehát így együtt lenni, kicsit fárasztó volt, ha testvéreknek van szabad kapacitás, nem tudom rajta, hogy most a listán még. Akkor hordozzák a testvérek imádságon, mert hogy na, mert a vérnyomásom ingadozik, a derekam is becsípődött, hogy a bal lábam meg nem működött az utóbbi időben, úgyhogy a cigány konferencián is le kellett feküdnem úgy óránként, egy fél órára, ahhoz, hogy működjön tovább, de valóban átélhettem azt, hogy a testi gyengeség ellenére is részt tudtam venni, és lefolytatódhatott, vagy zajlhatott az esemény sor. Tehát ha van a testvéreknek szabad kapacitás, akkor hordozzanak imádságban, hogy ezek a testi gyengeségek ne akadályozzanak a szolgálatnak az élet megélésében. A Biatorbágyi szolgálók találkozója után Berekfürdőre megyek, úgyhogy elkezdik kezelni majd ott ilyen tangentorra meg egyenekkel. Ez egyébként ettől függetlenül is már el volt tervezve gyerekkorom szép emlékű helyére, Berekfürdőre megyünk el egy 8-10 napra. Bizonyára sokan hallották a testvérek közül, hogy volt egy incidens a lelkész lakásban. Mondhatni azt, hogy egy tapintatos és egy pedáns ember meglátogatott bennünket valami éjfél és reggel 7 óra között. Pedánsan kihelyezgetett dolgokat, átnézett, hogy talál-e benne valamit, nem tudom, mit keresett. És nagyon tapintatos volt, mert nem ébresztett föl bennünket, tehát úgy mozgott a hálószoba ajtajától körülbelül 3 méterről, nem vettük észre, hogy bent van. És aztán kihozott néhány dolgot ide a sátor alá, itt belenézegetett, de hogy aztán mit keresett, vagy miért hagyta ott, hogy nem vitte el semmit, azt nem tudjuk. Még a Szevik Imre püspök úr által gyülekezetnek ajándékozott vas dobozka, az egy pénzgyűjtő dobozka itt adta át, hogy emlékeznek a testvérek. Azóta se tartottunk benne egy fillért se, mert hát az sokkal könnyebb elvinni, mert az egyből és akkor el tud vele szaladni. Ott volt az irodámban, vagy van még most is az irodámban. Azt fölkapta, kihozta, de hát megnézte, hogy nincs benne semmi, aztán járotta itt a sövény mellett. Úgyhogy egy ilyen pedáns, meg tapintatos látogató volt egyik este. Mondta is a nyomozóknak, hogy ez úgy szokványos, hogy nem döntenek össze mindent, meg hogy nem csinálnak rendetlenséget, és mondta, hogy általában föl szoktak ott túrni mindent. Hát nekünk csak néhány doboz nézegetett meg. Olyan dobozt, amiben feleségem gyűjt ilyen papírcetliket, hogyha alá kell írnom a bevételi pénztár, bizony, akkor meg lehessen jelölni. De az egy nagyon szép papírdoboz van benne. És gondolta, hogy valami értékesebb dolog lehet a dobozban. Akkor a nyomozó kérdezte, hogy mi van benne, hogy mit tudom én, hát nem szoktam én ezt nyitogatni. Tehát ilyen érdekes dolgok voltak. Nyomozók azt mondták, hogy 2 hónapig életbe tartják a nyomozást. Én azt mondtam, hogy bíróságon nem kívánok feljelentést tenni, tehát nem kívánom, hogy tárgyalják az ügyet, nyilván, hogyha ők hivatalból elkapnak valakit, akkor teszik, amit tesznek. De szívünkben nincs harag feléje. Lehet, hogyha fölkeltem volna este, ott elbeszélgettünk volna nappal, egy kicsit, hogy tanácsoljam, hogy mit keres, segítsek neki. Bár nem így történt. De jó valóban imádságban hordozni ezeket az embereket is, akik úgy gondolják, hogy ilyen besúranással érdemes meglátogatni idegen lakásokat és olyan dolgokat, amelyek nem az övé, érdemes elvinni, hogy Isten adjon nekik bűnlátást, meg világosságot, hogy sokkal nagyobb értéket kaphatott volna tőlünk, hogyha leülünk beszélgetni, mint hogyha elvitt volna tőlünk valamit, ami lehet, hogy számunkra értékes, de igazából abszolút értékelem nagyon van. Tehát nem vittek el semmit. Zsuzsika néni mondta, hogy elterjedt a városban, hogy 500 ezer forintot vittek el tőlünk, meg mit tudom, hogy micsoda. Nem tudtak volna elvinni 500 ezer forintot tőlünk. Az ékszereink meg magunkon vannak, mert ezen kívül, hogy Sanyisának is nekem is van egy gyűrű, igazából arany ékszereink nincsenek. Tehát, ha ilyesmit hallanak, és nyugodtan mondják, hogy ez nem igaz. Sluszkulcsot vitték el, az egyik kocsinak a sluszkulcsát, amit vagy következő este hozott vissza és ledobott ide egy bokor alá, vagy ott volt és nem vettük észre első nap. Tehát minden megvan, semmi nem tűnt el. Imádkozunk azért a atyafiért, aki ezt tette, hogy hagyja jön egyszer elő, hadd tudjunk róla beszélgetni lelkiképpen is. Fontos, hogy az imádság levélen szereplők legyenek az Úr előtt, testvérek imádságaiban is. Gyafkáné Marika néni hazajött. Nem egyszerű az életük, aki tudja, látogassa meg őket, kopogjon be hozzájuk. Bizonyára nagy segítség Jani bácsinak is, hogyha tudja, hogy mellette vagyunk, mint gyülekezet. És Marika néni egészsége természetesen nem erős, de legalább hazajöhetett, most már itt van. Hogy Isten akarata teljesé legyen az életükbe, tegyük oda az Úr elé őket. És természetesen azokat is, akik szenvednek valamiben, valamilyen hiányban, vagy egészség hiányában, vagy anyagi hiányban, hogy az Isten megelégíthesse őket. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Közben persze még eszembe jut, hogy májra terveztünk egy hétvégét, amelyre jó lenne, hogyha testvérek jeleznék, hogy jönnek. Feleségem most az Isten tisztelet végén tudja jelezni. Jövő héten nem leszünk itthon, de Katánál vagy presbiter testvéreknél jelentkeznek a testvérek, hogy pontosan le tudjam adni a létszámot. 100 főig mehetünk, de fontos tudni, hogy hányan érkezünk már, mint a szállás szempontjából, de az utazás szempontjából is. Úgyhogy mai gyülekezeti hétvége az szeptember 14-től 16-ig lesz. Utána pedig 22-én Tornaljára megyünk egy evangelizációra, Sajógan mellé. Ide is, hogyha testvérek szívesen jönnek, jöjjenek velünk Tornalján és környékén élő, felvidéken élő, magyar anyanyelvű, evangélikus atyafiak evangelizációját tervezik odakint. Ők egy kisebbségi létben lévő egyház, segítsük őket, amiben tudjuk, ahogy tudjuk. Így folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük a 351-es számú ének első versét, befejező énekünk a 351-es ének.
imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, hálával telt a szívünk azért, mert nem szűnt meg a te szavad népedhez. Köszönjük ezt a mai vasárnapot. Köszönjük, hogy szerte a világban sok helyen megszólalhatott a te evangéliumod. Sok helyen állhattak meg emberek igéd előtt, sok helyen hajthattak térdet a te nevednek, és sok nyelv vallhatja, hogy te vagy az Úr. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket is kegyelmedben tartasz. Köszönjük néked gyülekezetünket. Köszönjük gyülekezetünk minden szolgálóját, szolgálattevőjét. Olyan jó látni, Urunk, az engedelmes szívű, néked szolgáló, a te dicsőségedben élő embereket. Bárcsak mindannyiunkat ilyenné formálhatnád. Köszönjük néked, Urunk, hogy a szolgálatban te adsz erőt, te adsz útmutatást, világosságot, és te áldod meg a tevékenységünket. Olyan jó tudni azt, Urunk, hogy kegyelemből hitáltal van. Nem mit cselekszünk, mi nem tudunk érte tenni semmit. De köszönjük, Urunk, hogy akaratunkat, elménket, szívünket kezedbe tudod venni. Így áld meg egyházunkat is, te légy esperesünkkel, add meg, hogy az egyház megyei szinten lelkiképpen tudja vezetni a gyülekezeteket, lelkészeket. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztiánnak a szívében megfogalmazódott, közelebb kellene húzni a gyülekezeteket, lelkészeket, gyülekezeti tagokat egymáshoz és az Úrhoz. Köszönöm, hogy az ő gondolata tőled fakadhat, annak, hogy segítsége lehessünk ebben. De áld meg egész egyházunkat, Magyarországi Evangélikus Egyházat, esperesekkel, püspökökkel, lelkészekkel, felügyelőkkel, presbiterekkel, mindenféle szolgálóval együtt. Mindaz, ami a te akaratod, az megvalósulhasson rajtunk. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy ismersz bennünket. Te tudod, hogy itt lakunk. A te kezedben van az életünk. A te tudtod nélkül semmi sem történhet, még egy hajszálunk sem eshet le. Tudjuk, Urunk, hogy ebben a biztonságban élhetjük az életünket. Vezess úgy föld életünk során, hogy ez a mellettünk lét, ez a köztünk járásod egyértelmű lehessen a világ számára. Köszönöm, Uram, hogy családos programokat helyezel a gyülekezetünkbe, áld meg az induló babamama kört, légy az ifjú házasokkal, meg házasulandókkal, meg a családokkal egyáltalán, Urunk, hogy a családi közösség, a családi szövetség az a te áldásod alatt lehessen, gyümölcsöket teremhessen benned. És te légy a anyagi nehézségekkel, küszködőkkel, elégítsd meg, Uram, a szükséget. Add meg, hogy lehessen magukról való gondoskodás. Légy azokkal, akiknek fedél sincs a fejük felett. Légy a betegjeinkkel, kórházban lévőkkel. Javkáné Marika nénit is te áld meg, Urunk. Gyengeségében, betegségében tőled kapjon erőt. És a békesség, amely onnan felülről jön, tökéletes ajándékképpen az ő szívét is megmelegíthesse. Légy velünk, Urunk, előttünk lévő időszakban, hogy vezethesd lépteinket, és bármilyen kísértés, kívánság húzza, azt eljuthassunk arra teljes létre, örök létre, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.